Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások, a tudomány és az innováció műsora. A mikrofonnál Olá Andrea.
Olá Andrea vagyok, köszöntöm a hallgatókat egy új műsor legelső adásában. Azt hiszem, fontos elmondanom, hogyan született a Creative Survivor. Nagyjából egy évvel ezelőtt indult útjára itt a Közelebb a matematikához című műsor, amelyben elméleti matematikusok munkáját mutattam be, és ennek a tudományágnak a jelentőségéről beszélgettünk a tudósokkal. Már akkor is gyakran szóba kerültek a mesterséges intelligencia megértésére irányuló kutatások, és ezzel együtt azt is latolgattuk, milyen kihívások elé állítja az embert, az emberi gondolkodást, az AI. Ezen a nyomon haladok tovább itt ebben az új sorozatban, ahol a matematika mellett számos más tudományterületnek teret adunk majd. Felfedezésekről, innovációról, ötletekről lesz szó, amelyek meghatározzák, hogy milyen lesz a jövőnk. Mindemellett ennek a műsornak központi kérdése az emberi kreativitás témaköre is. Ennek megfelelően, bár jó részt a tudományok képviselőit hívom a műsorba, viszont alkalmanként lehetőségem lesz kitekinteni, és művészekkel, bizonyos izgalmas szakterületek képviselőivel beszélgetek majd. Ezt a kettősséget egyébként jól mutatja a mai első adás. Előbb ugyanis egy művész lesz a vendégem, aki sajátos módon kapcsolódik a matematikához. Ő a kétszeres világbajnok bűvész Hajnóci Soma. Az adás második felében pedig Prószéki Gábort kérdezem majd, akinek kutatási területe egyebek mellett az emberi nyelvfeldolgozás számítógépes szimulációja. Ő az ELTE Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója. Először tehát közelítsünk a művészet oldaláról. Első vendégem Hajnóci Soma kétségtelenül kivételesen kreatív ember, és érdekes módon igen sok köze van a matematikához.
Hát a bűvészetnél ugye, amikor valaki azt mondja, hogy matek, akkor azon nyomban a matematikai alapú kártyatrükkök jutnak eszembe, amik egy kezdő bűvésznél rettenetesen fontosak szerintem. Azok az automatikus trükkök, amikhez igazából nem kell kézügyesség. Egy csomó olyan trükk képezte az én karrierem alapját is, ugye a kezdeti ilyen hobbi stádiumban, amit aztán ugye bemutogatok itt-ottam, ott szerintem nagyon sokan találkoznak ilyen jellegű matematikai trükkökkel. Viszont később az lett világos nekem, hogy a matematikát például kártyatrükkök esetében lehet nagyon ügyesen úgy használni, hogy ez ne legyen evidens. Mert amikor egy olyan matek alapú kártyatrükköt látok, hogy számold le ide, akkor tedd át, akkor számolj le még annyit ahány, akkor tudom, hogy ez matekes trükk. De amikor megjelenik a döntés illúziójának a lehetősége, azért mondom, hogy illúziója, mert valójában igazi döntést nem hozhatsz, hogyha matematika alapú trükk, de hogyha valahogy bele lehet lopni trükkökbe a döntési illúzióját, akkor hirtelen a matek alapú trükkök nem fognak ennek tűnni, és igazi csodákat lehet így művelni. És ez ad lehetőséget arra, hogy például mi csináltunk olyan kártyatrükköket az illúzió mesterein is, ahol 700 emberrel együtt csináltam úgy a kártyatrükköt, hogy mindenki kapott 4 lapot, és az emberek kevergették, eltépték, cserélgették a lapokat, nem tudom, és a végén mindenkinek egységesen kijött a színházteremben a lehetetlen. Ez is matek alapú. Tehát én azt gondolom, hogy a mateket nagyon okosan lehet használni a bűvészetben is, csak tudni kell, hogy hogyan.
Volt neked bármiféle kötődésed a matematikához?
Ó, én nagyon világéletemben nagyon szerettem a matekot. Én matek faktos voltam már középiskolában is, jártam extra matekre, tehát hogy emlékszem, hogy ugye amikor érettségiket megírtuk, amire lett volna a jól emlékszem 3 óra, én 40 perc alatt végeztem úgy, hogy 3-szor végig ellenőriztem az egész sort a középszintűből, tehát nekem az annyira vicc volt, annyira új gyakorlat volt, aztán a matek felvételim az max pontos lett. Tehát, hogy én mai napig szerintem amellett, hogy azt gondolom, hogy egy ilyen relatíve művész és kreatív alkotó agyam van, de a matek agyam ugyanúgy ott van mellette. Mindig is nagyon szerettem a matekot. Ugye a műegyetemre mentem én utána, és ott az első, hát most, hogy milyen analízis egy, vagy valami ilyesmi jellegű tantárgy volt az első matek alapú tantárgyunk, és emlékszem úgy voltam, hogy felálltam a Z3-ra, az első Z3-ra, hogy na, ez egy 4-es. Biztos megvan, talán 5-ös. És hát 2-es lett, 1 pont ilyen 3-as, de úgy, hogy a 80%-a megbukott az évfolyamnak. Én bementem reklamálni a 3-asért, amit nem kaptam meg, de annyira kivoltam tőle. Az a tudat, hogy én matekben egy 2-est kapok? Hát most ugye vicceltek. aztán rá kellett, hogy jöjjek, hogy ez nem rólam szól, hanem ugye az egyetemeknek a működésére. De akkor is azóta is, és egyébként aztán pedig a társasjáték fejlesztésben, hát nagyon-nagyon-nagyon ott a matek.
Mm. Igen, ezt akartam is kérdezni, hogy annak alap.
Alapja, aha. Mm. Hát a társasjáték fejlesztésben két dolog jött össze, a rendszerépítés, az egyensúlyi rendszerépítés, matek alapú rendszerépítésnek a szeretete, a szórakoztatás szeretetével, ez egy társasjáték tulajdonképpen.
Én a borosat nagyon szeretem.
A dűlőrejutunkat.
Annak a szabályrendszere is olyan, hogy úgy eltöprengtem rajta, hogy mennyi kreativitás kellett ahhoz, és mennyi ötlet. Nem mondom, hogy bonyolult, de nagyon komplex.
Én azért szerettem bele a társasjáték fejlesztésbe egy most már közel 15 évvel ezelőtt, mert bár én azt hittem, hogy mondjuk egy kártyajátékot összerakni az ilyen exakt dolog, tehát hogy mondjuk kell bele ennyi ilyen lap, ennyi olyan lap, mert hogy ez matek, ugye? De kiderült, hogy ez nem így van. Bár a matek nagyon fontos része a játékfejlesztésnek, de az egész mégis, tehát a társasjátékfejlesztés is egy művészet a maga módján. Egy erősen matek-centrikus művészet, de ugyanakkor valami lehet tökéletesen kibalanszírozva, és lehet játék élmény szempontból teljesen felejthető. Tehát nem attól lesz egy játék jó, hogy teljes balanszban van. Kell egy egyensúlyi rendszered legyen, ami egy ponton kibillen ebből az egyensúlyi rendszerből, amikor valaki nyer vagy veszít, ugye? De a kulcsa mégsem az, hogy jó matek legyen mögötte, hanem hogy a játék élmény legyen jó, ugye, a játékosok számára. Tehát egy nagyon érdekes kettősség ez a kreativitásnak, a kreatív alkotásnak, a művészkedésnek. Ez sokszor van úgy, hogy például a dűlőre jutunknál, ott amikből pontokat szereznek az emberek, ami miatt nyernek, ugye kártyák ezek, amiket a rendelések, ott ugye van rajta nyerőpont, van rajta különböző palackok, hogy fehérboros, vörösboros, rozé palack, és vannak ilyen különböző dugóhúzó kapcsolódások is, ugye ez három különböző aspektusa egy kártyának, és mind a hármat ki kell balanszírozni, és hogy úgy kell balanszba tenni, hogy az egész csomag minden szempontból matematikailag is rendben legyen. De ugyanakkor, hogyha érdektelen, mint játék, akkor nem lesz az izgalmas ugye a játékosnak. Szóval kell, hogy matekoljak benne, de mégiscsak egy kreatív szórakoztatás, egy művészkedés ez is valahol.
A művészetek kapcsolatban sokszor mondják, hogy már nincs olyan nap alatt, tehát már mindent kitalált valaki, csak le kell másolni, vagy kicsit újra kell gondolni. Nálad ez hogyan van? Látsz egy mintát, tovább gondolod, vagy az első ponttól az utolsóig a sajátod?
Nem. Én full egyetértek, ha valamit mondtál. Mondjuk azt nem mondanám, hogy nincs új a nap alatt, de azt mondanám, hogy bármilyen kreatív emberrel beszélsz, szerintem azt fogja mondani, hogy ő nem is annyira kreatív, igazából csak egy csomó mindent látott, és azokat így összegyúrta, meg egy picit újra gondolta. Nagyon ritkán van olyan, hogy valaki feltalálja a spanyol viaszt, tehát hogy ez bármilyen művészeti ágban. Tehát a Picasso se azokat a festményeket kezdte el festeni, ami miatt világhírű lett, hát az ő művészet is ki kellett, hogy alakuljon. Egy zenész is meg fog tanulni skálázni először a zongorán, meg akkordokat lefogni a gitáron, és akkor majd először játszik Beatles, meg nem tudom ezt, azt, azt. Mielőtt ugye elkezd ő kibomlani, mint saját művészi alkotó kuriózum, mondjuk így. De azt sem mondanám, hogy csak a régi dolgokat gyúrjuk össze. Tehát, hogy összegyúrunk meglévő dolgokat, jönnek hozzá új ötletek, és ezt adott esetben új köntösbe öltöztetjük föl, abból lesz szerintem a széles közönségnek valami új. Plusz én tényleg azt gondolom, hogy sokszor, ez a társasjátékban is igaz, de egyébként a zenében is igaz többek között, hogy az emberek szeretik az ismerős dolgokat. Mm. Tehát igazából nem is kell feltétlenül feltalálni a spanyol viaszt, hogy úgy mondjam, magadat valahogy bele kell tenni a folyamatba. Én a direkt koppintásnak nagyon nem vagyok a híve, bár azt is hozzáteszem, hogy szerintem egy alkotó ember korai életszakaszában, amikor ismerkedik mondjuk egy szakmával, teljesen egészséges része az, hogy koppintson az elején. Tehát bűvészetben is, meg minden máshol, hogy ő újra csinál dolgokat, csak hát ezt idővel el kell engedni.
Igen, de amivel mondjuk világbajnokságot nyersz, tényleg muszáj, hogy eredeti legyen. Uh-huh. De milyen mértékben?
No, vegyük elő akkor nagyon gyorsan a világbajnoki műsorszámomat, szerintem ez nagyon jó példa, mert nyilvánvalóan az, amivel világbajnok lehetsz, az szakmailag is valami nagyon magas standardot ugye megüt. Én mobiltelefonokat szaporítottam, de ehhez hasonló tárgyszaporítás már volt korábban, tehát volt, aki gulyót szaporított, volt, aki cigisdobozt szaporított, volt, aki ezt, azt, amazt. Én erre ültettem rá a mobiltelefon szaporításomat, jöttek új ötletek hozzá, új fogások, új csavarok bele, új eltüntetések, de egy alapból kiindultam. Vagy ott volt, amikor pénzeket szaporítottam az ujjam között, ez egy nagyon nehéz fogás volt. Az létezett. Annyi, hogy a bűvészek nem szerették ezt csinálni, főleg a versenyen, mert nagyon nehéz volt. De ahogy én azt előadtam zenére, hangeffektekre, az más volt, mint a korábbi. Vagy ott volt a újságpapírt összetépő trükk. Olyat, hogy egy újságpapírt összetépnek és újra egyben lesz, ezt már Rodolfo is csinálta, de sokan még Rodolfo előtt is csinálták már. De úgy, ahogy én csináltam, hogy elejtek néhány darabot, és aztán azok visszarepülnek a kezembe, és megmerevedik az idő, meg úgy, mint a Matrixban lennénk, ilyen CGI filmes effekteket látunk a színpadon, így ezt senki soha nem látta. Tehát igazából nagyon sok olyan dolog volt a műsorban, ami meglévő dolgoknak a továbbfejlesztése volt. De emellett ezt én gyúrtam össze egy karakterszámmá, én gyúrtam össze egy olyan koherens egészé, ami korábban nem létezett. Vagy mondjuk aktatáska senkit nem követett korábban a színpadon, vagy telefonokkal senki nem bűvészkedett korábban a színpadon. Tehát voltak olyan elemek, amik emlékezetesét tették ezt, és hozzám kötik az emberek. De nem nulláról alakult ez se ki, hanem én is ugye akkor x éve, 10 éve már bűvészkedtem, benne voltam a szakmában, tudtam, láttam egy csomó mindent, és azokra a dolgokra építettem, abból táplálkoztam én is az alkotásom folyamán, amit már ugye ismertem korábban.
Nád milyen a kreatív folyamat? Ez azért is érdekes nekem, mert hogyha tudósokkal beszélgetek, elmondják, hogy náluk nem szűnik meg a gondolkodás, tehát akármit csinálnak, ha mennek a metróban, vagy nem tudom, sétálnak, akkor is ugyanazon a problémájára az agyuk, nem tudják elengedni. És mi többször interjúztunk, és ezt szoktad mondani, hogy neked is gondod van ezzel a leállással.
Na, én azt gondolom a kreativitásról, hogy a kreativitás olyan, mint egy izom, hogyha foglalkozol vele és trenírozod, akkor egyre jobban tudod használni, tehát minél több fekvőtámaszt nyomsz, annál jobban fog menni a fekvőzés. Ez így van az alkotással, és minél többet alkotsz, annál jobban fogsz tudni alkotni. Nyilván van egy olyan része is ennek, hogy milyen készsége van ehhez valakinek, de hát genetikailag is valaki gyorsabban fog tudni futni, meg magasabbra fog tudni ugrani, bármit csinál, mint mondjuk valaki más. Tehát, hogy ez alkotásra is szerintem, de nagyon könnyű így párhuzamot vonni. Nekem ebben sok problémám volt, hogy folyamatosan járt az agyam, nagyon sok alvászavarom is volt életemben emiatt, de az utóbbi években azt hiszem, hogy ezt egyre jobban tudom kezelni. Szóval, hogy úgy próbálok este már nem kreatívnak lenni. Én tudatosan leállítom az agyamat. Néha van az, hogy annyira nagyon valami beindul, és flóban vagyok, hogy azt mondom, hogy nem érdekel. Tudom, hogy rosszul fogok aludni, de most ezt a 2-3 órát még, mit tudom, 11-től 2-ig beleölöm, mert annyira pörög az agyam, és érzem, hogy ebben most valami nagyon jót fogok kiköpni. Nyilván akkor ilyen flóban vagyok benne, és akkor így érzem, hogy azzal kell foglalkoznom.
Ennek a műsornak az elődjében, a Közelben Matematikához című műsorban sok szó esett arról, hogy mennyire fontos egy matematikus számára az intuíció. A te életedben, munkádban ennek milyen jelentősége van?
Hát nálunk azért van ennek jelentősége, főleg azért, mert mi ugye emberek jönnek el az erő, nézik meg a műsorszámunkat, és emberek ülnek le a társas játékainkkal játszani. A Monty Pythonosoktól hallgattam egy interjút, akik mondták, hogy 40-50 éve humorral foglalkoznak, de még mindig nem tudják 100%-ig megmondani, mi fog működni a színpadon, mi nem. Ugyanez van nálunk is. Ugyanez van, amikor szkriptet írok egy színpadra, egy trükköt összerakunk, hogy így azt gondolom, hogy valami nagyon meglepő lesz, és nagyon jól fog működni, és közben meg nem, és valami meg azt gondolom, hogy középszerű lesz, és kiderül, hogy nagyon jól működik. Én kérdeztem a ChatGPT-t egy fél évvel ezelőtt, hogy legyen már kedves nekem kitalálni egy modern bűvész trükköt. És mondta, hogy Soma, nagyon jó kérdés, köszönöm, ugye, semmi akadálya, akkor itt van egy modern bűvész trükk. És következő volt az instrukció, ilyen színpadi trükköt kértem tőle. Hívd fel egy nézőt a színpadra, kérd el tőle a mobiltelefonját, és változtasd át egy kocsivel. Pont. Egy centivel nem írt többet. És kérdeztem aztán, hogy oké, ChatGPT, de ezt hogyan gondoltad, hogy kéne ezt kivitelezni? És mondta, hogy hát a bűvészek kézügyességgel, figyelemelteréssel és egy csomó más pszichológiai eszközzel hozzák létre a bűvésztrükkéket. Mondom, kösz, de ez ebben nem segít nekem. Szóval, hogy én nem érzem azt, hogy annyira veszélyben lennénk ilyen tekintetben még a mondjuk az AI-tól, és az intuíció az pedig ott van, mindig is ott kell, hogy legyen. Néha vannak, szerintem te is tudod ezt, amikor van olyan, ami így valami így beugrik, hogy így, várjál, ki kéne próbálni ezt. Pedig logikailag nem kéne, hogy működjen, de van egy ilyen érzésem, hogy ez most így jó lesz. Kipróbálod, és működik.
Hogy lehet az, hogy a trükkökben a technológiai változások nem feltétlenül tükröződnek? Szóval, hogy tényleg az AI adta lehetőségek, a nem tudom, mindenféle digitális lehetőségek.
Én azt gondolom, hogy minden művészeti ágnak részben azért lépést kell tartani a korral. A világbajnokságot én is mobiltelefonos számmal nyertem, mert 10 évvel korábban nem léteztek még gyakorlatilag mobiltelefonok, vagy hát a nagy közönség számára semmiképpen sem. Fejlesztettünk mi egyébként bűvész appokat okostelefonokra, meg csináltam is sok mindent egyébként, mondjuk ilyen tablettel is, meg egyéb ilyen tévével, ezzel-azzal. De azért azt jól látod szerintem, hogy az ilyen analóghoz való törekvés vagy húzás az megvan a bűvészetben. Ennek részben az az oka, hogy szerintem ugye onnantól, hogy valami elkezd digitális lenni, hát látjuk a képeknek, meg az AI-nak a kép manipulálásával, a hang manipulálásával, a CGI-jal, meg minden mással, hogy szinte már bármi lehetséges.
Hamis lesz?
Hát persze. Aha. Hát, hogy érted, tehát, hogy most már gyakorlatilag csinálunk rólad egy fotót, meg generáltatok egyet az alapján, mondjuk a Midjourney-vel, nem tudod megmondani, hogy melyik az igazi. Uh-huh. Döbbenetes. És nekünk erre kifejezetten vigyázni kell, hogy ne gondolják azt az emberek, hogy amit csinálunk, az adott esetben digitálisan manipulált, mert onnantól kezdve a digitális térben én eláshatom magamat. Nyilván élőben még ez így oké. Okay. De nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hova fog menni ez hosszú távon a bűvészet. Mondjuk, hogyha megjelennek tökéletes miniatűr hologramgépek mondjuk, igen, akkor hát ki mondja meg, hogy az a nő, aki kisétált a dobozból, tényleg ott van-e, vagy csak oda vetítik, ha nem tudom mire. Egyelőre még nincsenek ilyen technológiák, hála az Istennek. Igen. Szerintem az én életemben nem kell már ezekkel megküzdeni, hogy ebből probléma legyen, bár attól függ, hogy hány évig fogok élni, mert ha még 300-ig, akkor lehet, hogy igen, de azt se hiszem, hogy az én életemben lesz lehetőségünk arra, hogy feltöltsük magunkat valami külső hordozóra, úgyhogy ezért mondom ezt, de azt tuti, hogy valahogy mindig az adott kornak a változásait kezelni kell, művészi, vagy jelen esetben bűvész értelemben.
Ugye kevesen gondolkodnak azon, hogy a matematika minden mögött ott van. Tehát, hogy amit használunk, gépek, eszközök, bármi, szóval minden mögött a matematika van, és hogy emiatt egészen máshogy állhatnánk ehhez a tudományákhoz, mint ahogy egyébként állunk.
Abszolút egyetértek veled. Én nem tudom, én le vagyok nyűgözve, hogy mit létre nem hozunk. Pont most néztem egy videót arról, hogy ugye a tranzisztorok, amik a különböző számítógépeket ugye működtetik, meg a csipeket, alaplapokat, hogy az mikor a én nem is tudom, 60-as években elkezdődtek, hát ezek ilyen tenyerünkben fogható nagy dolgok voltak, és most ott tartunk, hogy van 18 milliárd tranzisztor az iPhone-odnak a kis csipjén, és annyira picik a tranzisztorok, hogyha mellette állnál, akkor a térdedig érne egy atom. Úristen, hol tartunk? Mm. És hogy ezt kinyomtatják. Tehát, hogy ez döbbenetes, és ilyenkor vagyok úgy vele, hogyha ilyenre képesek vagyunk, ezt összetudtuk, mint ember, mint faj hozni, hát akkor a határ a csillagos ég, szó szerint.
És erről fog egyébként szólni a műsor is, hogy mennyire a túlélésünk záloga a kreativitás. Nem tudom, hogy te ezen szoktál legondolkodni, mert mindenki
kongatja
a vészharangot most az AI miatt.
Szerintem nem csak a kreativitás, én behoznék még egy fogalmat, az önismeret. Mm-hmm. Szerintem az lesz még egy, ami védelem lesz az AI ellen, úgymond. Tehát, hogy megfelelő módon tudjuk ezt az egészet kezelni. Én azt látom, hogy nagyon ketté fog szakadni a társadalom szerintem az AI kapcsán. Van, aki ezt a helyén fogja tudni kezelni, és van, aki nem. Van, aki teljesen nem akarja majd ezt használni, és szerintem le fog maradni. Az nagyon látszik historikusan, hogy bármikor, amikor ilyen paradigmaváltás van ugye az emberiség történetében, akkor nagyon lázadunk ellene, nem akarjuk elfogadni, de a technológiai fejlődés mindig utat tör magának. Ez lehetetlen megállítani szerintem. Az intuíció, a kreatív gondolkodás, az emberi leleményesség, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ez mennyire lesz leképezhető majd, igen, digitális szinten, és hogyha valójában lesznek tényleg, mondjuk lesz egy ilyen általános szuperintelligencia, vagy ez a mesterséges ilyen generális intelligencia, ami mindenhez ért, hogy valójában akkor mi fog ezzel történni. Nem tudom, mindezt tippelni tudok, de abból, amit most látunk, és ami ilyen teljesen a ilyen hétköznapi emberek számára ilyen konzumer szintre eljut, már az is fantasztikus, akkor hát ilyen különböző kormányok, meg ilyen titkos kutatóintézeteknél, hogy milyen technológiák létezhetnek, mert ezt tudom képzelni. Szerintem ez még bőven a mi életünkben, tehát itt belátható időn belül 5-10-15, nem tudom, éven belül olyan jellegű boom lesz, sokkal nagyobb boom, mint az internet, meg ez a információs forradalom hozott az utóbbi, mint tudom, 20-30 évben, tehát amikor az internet elkezdett megjelenni. Szerintem fel se tudtuk fogni, hogy milyen másfajta módon fogunk kapcsolódni, az emberi kapcsolódásaink, a kommunikációnk formája, hogy fog működni, hogy fog átalakulni. Teljesen az emberi kapcsolatokon a szövetét átírta az, hogy az internet van, hogy a közösségi szájtok vannak. És szerintem ennél sokkal-sokkal radikálisabb boom fog még itt bekövetkezni.
Hajnóci Soma kétszeres világbajnok bűvésszel beszélgettünk a matematikáról, a kreativitásról és a mesterséges intelligencia miatti kihívásokról. Most egy kis szünetre megyünk, és új vendéggel folytatom majd néhány perc múlva.